Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyülekezet, a Bibliánkat Péter első levele 5. fejezeténél nyissuk ki, és a 6-tól a 9. verseket szeretném felolvasni, ezeket a verseket fogjuk áttekinteni a mai délelőttünkön. Tehát Péter első levele 5. fejezetéből a 6. és 9. verseket szeretném felolvasni, először így egybe, aztán pedig majd versről versre haladunk a gondolat kifejtésében. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyerjen. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Alázzátok meg magatokat, ezzel a felszólítással kezdődik Péter apostolnak ez a gondolatmenete. És az, hogy alázzuk meg magunkat, az azt jelenti, hogy tegyük magunkat egyenlővé a síksággal. Ugyanez a szó van ott is, amikor ugye Ézsaiás könyvét idézi az Új Szövetség is, hogy ugye a hegyekből síkság legyen is, és hogy mélybe szálljanak a bércek. És amikor arról beszél a Szentírás, hogy alázzuk meg magunkat, akkor azt mondja, hogy szálljunk alá. Hogy legyünk kisebbek, mint amik vagyunk, legalábbis a magunk szemében. És figyeljünk fel arra, hogy az alázat tekintetében mit mond a Szentírás, hogy ki alázzon meg tulajdonképpen kit. Itt azt olvassuk, hogy nem az Isten akar megalázni bennünket, tehát Isten nem úgy vezet minket alázatra, hogy majd ő jól megaláz minket, és majd helyre rakjuk magunkat, hogy mi kik vagyunk hozzá képest. Ezek ilyen emberi elgondolások, hanem azt mondja nekünk Péter, hogy alázzuk meg magunkat. Jussunk alázatra, jussunk az alázat magatartására. Máté evangélium a 23. fejezetében, a 12. versben olvasunk egy párhuzamos gondolatot, amikor Jézus a következőket mondja, hogy aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Az emberi alapállás az olyan, hogy az alázattal kapcsolatban az ember születésétől fogva nem alázatos. Az emberi természetünkkel ez ellentétes. Az emberi természetünkből az következik, hogy mi megmondjuk az igazat. Megmondjuk. Mi kimondjuk az igazat. Szóvá tesszük az igazat. Beolvassuk az igazságot. Ugye ezek következnek az emberi természetünkből. Tehát, hogyha megismerjük is az Isten igazságát, de a lelkünket az nem hatja át, akkor ebből ilyen magatartások származnak. Amikor nem az alázat van együtt az Isten kegyelmével, hanem megvan az Isten ismerete, de a hit nélkül, akkor ebből ezek a magatartások következnek. És így a másik fölébe helyezkedés magatartása, hogy ennek az akaratnak az érvényesítési igénye jelenik meg, és mindeközben úgy, hogy az ember azt gondolja, hogy ez így jó és ez így helyes. Tehát az az ember, aki nem jut alázatra, az az ember nem gondolja azt, hogy ő az alázat hiány lenne, nem gondolja azt, hogy ő rosszat tesz, hanem pontosan azt gondolja, hogy ő a jót akarja érvényesíteni. Az ördög bennünket úgy ejt rabul, úgy kötöz meg, úgy tesz a magáévá, hogy azt gondoljuk, hogy ez a helyes út. És ez ellen pedig az alázat magatartása, felfogása, életszemlélete tud bennünket megvédeni. Az ember tehát nem alázatos. Ez igaz azokra az emberekre is, természetesen, akiket látunk magas polcokon beszélni, és igaz azokra az emberekre is, akiknek pedig más életpálya jutott. Mert azok az emberek is azt gondolják magukról, hogy ha ők tudnák, ők lennének olyan lehetőségek között, akkor ők máshogy csinálják, és hogy ők jobban átlátják az élet dolgait, mint azok, akik őket kihasználják és hatalmaskodnak felettük. Az alázat magatartása akár fent, akár lent van az ember, hiányzik az emberből. Az alázat tehát nincs meg az emberben születésétől fogva, de Isten jelenlétében az ember alázatossá válik, alázatossá válhat. Az Isten jelenlétében nem élő embernek igaza van. Tehát ez a jellemző arra az emberre, aki nem az Isten jelenlétében él, hogy neki igaza van. Az Isten jelenlétében élő emberre pedig az a jellemző, hogy úgy gondolkodik, hogy Istennek van igaza. És ez nem csak szójáték, és nem csak ugyanannak a dolognak egyfajta más megfogalmazása, és akkor már is ugyanazt csinálhatjuk, mint eddig, csak máshogy hívjuk, hanem ennek valóságbeli háttere van. Az az ember, aki az Isten jelenlétében van, az nem a másik embert akarja kioktatni az Isten igazságáról, és nem így akarja terjeszteni az evangéliumot, hanem az az ember éhezi és szomjúhozza az Isten igazságát. Az Isten igazságát éhezi és szomjúhozza. Rájövünk arra, hogy Istennek nem csak egyszerűen szent dolgai vannak, szent ügyei vannak, hanem rádöbbenünk arra, hogy Istennek az a szándéka, hogy szent emberek legyenek az Isten jelenlétében. És Istennek az a szándéka, hogy mi is szent embereivé váljunk Istennek. Isten nem csak használni akar bennünket a céljaira, Isten kezében mi nem ilyen bábok vagyunk, akiket felhasznál, és akkor ez az Istennek a célja velünk, hanem Isten szeret bennünket, és ahogyan a délelőtti Biblia tanulmányunkban is ezeket a gondolatokat érintettük, hogy Isten nem a saját céljára teremtett bennünket, hogy legyen valakin keresztül az akaratát megvalósítani, hanem Isten a szeretetéből teremtett bennünket, és a szeretetéből tart fenn bennünket, nem a saját céljaira. Nagyon fontos azt a szempontot tudatosítani az életünkben, közhely, de mégis tudatosítanunk kell, hogy nekünk szükségünk van Istenre. Szükségünk van Istenre. Egy alkalommal, amikor Jézus 70 tanítványt kiküldött párosával, hogy menjenek tanítani, és aztán visszajöttek nagy lelkendezve, és mondták Jézusnak, hogy hát képzel, még az ördögi lelkek is engedtek nekünk, és olyan dolgokat tettünk meg, amiket eddig nem, és hogy nagyon sok ember elfogadta a róla szóló örömhírt, és lelkendeztek. Talán emlékszünk arra, hogy Jézus bátorította, megerősítette őket ebben a lelkesedésükben, de egy nagyon fontos dolgot hozzátett még, amivel a szemléletüket helyre kellett tenni, mert valahol a lényegről mégis elterelődött a figyelmük a sok sikerélmény közepette, mert Jézus azt hangsúlyozta nekik, ezt Lukács evangélium a 10. fejezetének a 20. versében olvassuk, hogy de azon ne örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Egy nagyon fontos dolgot mondott Jézus, hogy igen, nagyon sok örömünk, és ha úgy tetszik, sikerünk lehet az Isten ügye szolgálatában. De ne ebben legyen örömünk elsősorban. Azt mondta, hogy igen, legyen örömünk, de inkább másban legyen örömünk. És azt mondja, hogy inkább abban legyen örömünk, hogy a mi nevünk fel van írva a mennyben, hogy a mi életünk megoldott, hogy mi Isten közelében élünk. Az legyen számunkra az öröm elsődleges forrása, hogy a megváltónk meghalt értünk, megmentett bennünket, a bűneinkből megváltott bennünket, új életre szült bennünket, megtérünk a bűneinkből, megváltozunk, és teljesen más emberek leszünk, és hogy Isten bennünket az örök élet ajándékában részesít. Ebben legyen a legnagyobb örömünk. Ez egy elgondolkoztató szempont, igaz, amit Jézus itt mondott, hogy miben van a legnagyobb örömünk. Minek örüljünk leginkább? És azt mondta, hogy ez az öröm annyira át kell, hogy hassa az életünket, hogy még ha adott esetben, most én nem is tudom, hogy nálatok éppen van-e evangelizáció, vagy nincs biztos valami, sok mindenben működtök, még nem tájékozottam, ugye régen jártam felétek, de minden esetre, hogyha azt látjuk, hogy az előadásainkat látogatják sokan, és ennek örülünk, az egy nagyon jó dolog. De azért gondoljuk végig azt, hogy ezek között is, ilyen örömök közepette is vajon átüti-e az Istennel való közösségünkben szerzett öröm az Isten munkájában szerzett örömöt? Melyik a magasabb rendű, melyik az erősebb a lelkünkben? Ténylegesen. Tehát azt mondta Jézus, hogy azon ne örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Vagy ahogyan Pál apostol fogalmaz egy levelében, amikor azt mondja Titusnak, hogy gondot viselj magadra és a tudományra. Hogy igen, a legelső dolog az, hogy a te lelki életed rendben legyen. Utána jön bármi is. Nem szabad megfordítani a sorrendet. Legyen gondod magadra, saját lelki életedre, a tudományra, az Isten beszédére, és utána jöhet minden más, mert különben nem vagy rá képes, hogy az Isten képviseld, nem vagy rá alkalmas, hogy az Isten nevében megszólalj. Lehetséges, hogy sok mindent el tudsz érni, de ez nem azért van, mert olyan állapotban vagy, mint amilyenben, hanem annak ellenére van ez így. És nem mindegy, hogy az Isten azért használ bennünket, mert mi olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, hanem annak ellenére használ bennünket. Jakab levele 4. fejezetét keressük ki, és ott az 5-től a 10. versek tulajdonképpen párhuzamosak a felolvasott alapigénkkel, amelyet ugye még Péter első levele 5. fejezetéből olvastunk. Tehát most Jakab levele 4. fejezetéből olvassuk ki ezt a párhuzamos gondolatot, és így teljes erről a kérdéskörről a Biblia tanítása. Itt az 5. verstől a következőket olvassuk. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakik? De majd nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok, és gyászoljatok, és sírjatok, a ti nevetésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztalt titeket. Ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Idáig olvasnám. Itt láthatjuk jól azt, hogy mi a léleknek, az emberi léleknek az alapállása, amiről idáig is beszéltünk, hogy ugye irítségre kívánkozik a lélek. És amikor azt olvassuk, hogy irítségre, akkor tulajdonképpen az van emögött a szó mögött az eredeti szövegben, hogy rossz indulatra, gyűlöletre kívánkozik a lélek. Ilyen a lelkünk. Ezen ne lepődjünk meg, hogyha ezt tör elő belőlünk. Ne gondoljuk azt, hogy hú, akkor ezt most gyorsan elleplezzük valami néhány kegyes szóval, meg egy-kétszer imádkozunk, aztán úgy teszünk, mintha nem ilyenek lennénk, nem? A lelkünk az irítségre kívánkozik. Rossz indulatok léteznek bennünk, és gyűlöletre készséges a szívünk. Ezt ne felejtsük el, ilyenek vagyunk. Ezt nem szabad úgy szégyelni, hogy nem veszünk erről tudomást, hanem ezzel meg kell küzdeni. Ezzel a fontos ténnyel az életünkben. Azt úgy fogalmaz Jakab, hogy mi emberek kétszívűek vagyunk. Kétszívűek vagyunk. Mi is ez a kétszívűség? A kétszívűség az azt jelenti, hogy fontos az embernek az Isten, és tudja jól, hogy mi a valóság, mi az igazság, mi a helyes, de tekintettel arra, hogy az igazság megismerése nem egyenlő azzal, hogy a szívünket átadtuk az Úrnak, és hogyha az igazságot megismertük, de a szívünk átadása nem történt meg, akkor ebből egy ellentmondás következik az életünkben, hogy van egy alázat nélküli szívünk, és van egy másik, amelyik meggyőződött az Isten igazságáról. És ez a kettő van együtt bennünk. Eszembe jutott egy régi dal, még a fiatal koromból, ti is ismeritek talán, ugye az a Hogyha két életem volna, ugye ismeritek. És bizony az emberi lélek az ilyen, hogy az egyiket szívesen odaadnánk az Istennek, és aztán ott kavarog bennünk egy másik lélek, egy másik szív, amelyik a maga útját akarja járni. És én nem gondolom azt, hogy mi, akik most idejöttünk, hogy a mi saját utunk az olyan lenne, hogy most elkezdenénk, nem tudom én, bulizni, vagy egyéb ilyen kicsapongásokba menni. Ez nem a mi utunk, még akkor sem, hogyha az ördög el akarna minket ejteni, nem így akar minket elejteni. Máshogy. Az ördög úgy akar bennünket elejteni, ami a mi szívünknek, a belső vágyainknak legmegfelelőbb. És Jakab levelében egyébként még egyszer olvashatjuk ezt a kifejezést, amikor az első fejezet 8. versében mondja azt, inkább a 6-tól a 8. verseket olvasnám fel, amikor a hitetlenségről és a hitről beszél, Azt mondja, hogy de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonló a tengerhabjához, amelyet a szél hajt ides-tovahány, mert ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a két szívű, a minden útjában állhatatlan ember. Azokról beszél itt Jakab, akik a próbákban nem tudnak ellenállni az ördög kísértésének, beleesnek, és egyszerűen az ördög hajtja őket. És ahelyett, hogy az embernek az lenne a legfontosabb dolga, hogy az Isten mellé odaáll, az Istentől tanítottá válik, és az Isten lelke hatja át az embernek a szívét, ahelyett az ember a saját belső világát az Isten dolgaiban éli ki, és aztán ides-tova hajtja őt az ördög sok-sok kísértése, és az ördög vezeti, miközben az ember azt gondolja, hogy más csinál. Ilyen a helyzet, ez a helyzet az emberrel, amikor nem adta át a szívét az Úrnak, de tudja, hogy az Úr az igaz, és két szívűvé válik az ember. Térjünk vissza arra a kérdésre, hogy mit jelent az, hogy alázzuk meg magunkat. Ugye azt láttuk, ahogyan olvastuk például a párhuzamos igét Máté evangélium a 23. fejezetében, hogy Isten nem megalázni szeretne bennünket, hanem felmagasztalni. Tehát Istennek ez a szándéka velünk. De ahhoz, hogy a felmagasztalás megtörténjen, ahhoz bennünket alázatra fog az Isten vezetni, de nem ő fog megalázni bennünket. Gondoljunk vissza egy kicsit az alapigénkre. Ugye Péter első levele 5. fejezetéhez lapozzunk vissza. Ott azt olvastuk a 6. versben, hogy alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Ugye, hogy hogyan működik közre Isten a mi alázatunkban és az alázatra jutásunkban, azt olvassuk, hogy az ő hatalmas keze által. Na most, amikor az alázat és a hatalmas kéz megjelenik, az ugye a mi kis poroszos légkörben átitatódott gondolkodásunkban, ez ugye azt jelenti, hogy akkor van egy hatalmas kéz, és az majd jól alázatra nevel bennünket egy jó nagy pofonnal. Na, itt szó nincs erről, mert itt arról van szó, hogy az Istennek a hatalmas keze az, amelyen keresztül az Isten működni tud, tehát Isten bele tud nyúlni az életünkben, Istennek hatalma van, hogy belenyúljon az életünkbe, és a hatalmas keze, az ő tevékenysége, az ő aktív beavatkozása által fogunk mi alázatra jutni, tehát, hogy Isten segít bennünket ebben. Nem összever bennünket, hanem segít, a hatalmával odáll, és azt mondja, hogy ha mi készségesek vagyunk arra, hogy az Isten újjászüljön bennünket egy olyan életre, ami más, mint ami a megtérésünk előtt volt, akkor az Isten hatalma belenyúl az életünkbe, megváltoztatja a belső beállítódásunkat, szeretetre juttat bennünket, elveszi belőlünk az indulatokat, az emberi megoldási képleteket, és az Isten egy másik emberré változtat bennünket ahhoz képest, mint akik voltunk. Tehát alázatosak, nem Isten lesújtó keze által leszünk, hanem belátás és megtérés által. Az alázatra jutásnak egy fontos mozzanatát láthatjuk Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. versében, ugye ez a sokat idézett laodíceai üzenet. A 3. fejezet 20. versében van az a kép, amikor Jézus az ajtó előtt áll és zörget, és reménykedik abban, hogy majd a bent lévő meghallja az ő szavát, kinyitja az ajtót, és be tud menni hozzá, és majd együtt tudnak étkezni. Az alázatra jutásnak a motivumát ragadhatjuk itt meg abban, ahogyan a mi időnkben ez lezajlik. Azt látjuk, de tulajdonképpen ez végidőtől függetlenül így zajlik. Azt látjuk tehát, hogy Isten kívül áll először is az emberi szíven, na most ehhez már egy alázat kell. Tehát, hogy az ember ezt az alapállást el tudja fogadni önmagára vonatkozóan. Sajnos gyakori az, hogy az életben mi ilyenfajta alázatra akkor jutunk, amikor az élet kőkeményen és kívülről valóan is megaláz bennünket, és ekkor tudjuk elismerni azt, ami egyébként korábban is igaz volt, hogy az Isten kívül van a szívünkön. De az Isten nem azt szeretné, hogy bennünket az élet megalázzon ahhoz, hogy alázatra jusson. Isten szeretné, hogy az életünkből ki lehessen hagyni. De hát kérdés, hogy Vagyunk-e olyankor taníthatóak? Isten azt szeretné, hogy legyünk. Az az alapállás tehát, hogy Jézus az ajtó előtt áll, és zörget, és azt szeretné, hogy megnyissuk a szívünket. És ehhez egy nagyon nagy alázat kell. Pedig, hát igazából az, hogy az Isten, hogy Jézus adott esetben kívül áll a szívünkön, az ám a napnál világosabb. Tehát az nem egy olyan dolog, hogy most vajon így van-e vagy úgy. Azt azért tudjuk. Azt azért tudjuk. Lehetséges az, hogy az életünkben komoly bűnök vannak, amiket aztán megpróbálunk eltussolni, és úgy gondolni, hogy hát azok ugyan megvannak, de csak periférikusak, és lehet, hogy sok indulat van bennünk, és sok emberi megoldás, és hogy az életünket ugyan nem vezeti az Isten, és hogy azt se tudjuk, hogy az Isten mit akar velünk, azt se tudjuk, hogy az Isten milyen szolgálatra hívott el bennünket, hogy milyen életet szeretné, hogy mi éljünk, de azért mi mégis hívők vagyunk, és Krisztus ott van a szívünkben, hogy ezek abszolút ellentmondásos dolgok. Akkor, amikor Krisztus a szívünkben van, akkor Krisztus Úr és Király az életünkön, és ő vezeti a sorsunkat, életünket. Isten szeretne bennünket kivonni abból a helyzetből, hogy úgy tegyünk, mintha Istentől nem várhatjuk el azt, hogy megsegítsen, megsegítse azt, hogy az egész lényünket a hitetlenségünknek nagyon sok mozzanata átszövi, és eközben pedig adott esetben hívőknek valljuk magunkat, de csak magunkat csapjuk be. Mert a tényleges kérdés az az, hogy ki a mi szívünk, ki a mi szívünk, ki a lelki világunk. És mi emberek, akik végidőben élünk, és komolyan vesszük azt, hogy Krisztus eljövetele közel van, és hogy mennyire fontos, hogy a többi ember erről tudjon, és szembesüljön ezzel, hogy ne az a kérdés legyen számunkra a legfontosabb, hogy a többi ember szíve kié, hanem az, hogy a saját szívem kié. Kié az én szívem. Aki nem ezzel foglalkozik az életében elsődlegesen, annak a sorsa az félremegy. Félremegy. Más életet fog élni, mint amit kellene, hogy éljen. Mire fókuszál az életünk? Kimerjük-e mondani azt, hogy Jézus nekünk az életünkben nem az első helyen van, hanem a második, harmadik, negyedik, ötödik helyen. Ott van, nem lényegtelen, nagyon is fontos. Nem az első. Mert Jézus majd akkor jön, hogyha ez és ez megoldódik, majd, hogyha ezen és ezen túl leszek, majd akkor. Most figyeljünk arra, hogy nem a szolgálatról beszélek, nem ezekről a dolgok, Jézusról. Jézus a legfontosabb a számunkra. Ne azonosítsuk a szolgálatot Jézussal. Mert sokszor bizony Jézus előtt van a család, Jézus előtt van a megélhetés, a munka, vagy éppen a pihenés, a jó érzésnek a keresése, közélettel való foglalkozás különböző sikjai, aztán ugyanúgy Jézus előtt vannak a különböző technikák, amikkel védjük magunkat, az önigazolás, a hárítás, a felelősségnek az áttevése a másik emberbe, az énünknek a keresztény köntösben való továbbélése. Ugye milyen könnyen ítéletet gyakorlunk a környező világról és a nagyegyházakról, hogy hát igen, olyan ünnepeket eresztenek be a gyakorlatukba, amelyek pogány ünnepek, és ezeket megkeresztelik és keresztényé teszik, hát micsoda dolog az, miközben annak pogány eredete van. De nem ugyanezt tesszük mi is, amikor a lényünk megszenteletlen elemeit bevisszük a kereszténységbe, és azokkal operálunk, és azokat működtetjük, ugyanazt csináljuk. Csak még sokkal rosszabb, mert ez a lelkünkben van, nem csak kívülről jelenik meg szokásokban, hanem a szívünket hatja át. A végidőben élünk. És mivel a végidőben élünk, és az Isten azt szeretné, hogy az idők végén egy olyan generáció, egy olyan nemzedék álljon össze, amely hitelesen, erővel, hittel teljesen képviseli az evangéliumot. Sátánnak természetes szándéka az, és terve az, hogy különböző csapdákat készítsen nekünk, amellyel fogva tart bennünket, és amelyek segítségével megakadályozza azt, hogy számunkra Krisztus az első legyen, és hogy Istennek a munkáját ténylegesen végezni tudjuk, de legfőképpen azt, hogy a szívünket Istennek átadjuk. Három csapdára szeretnék utalni, amiben az ördög belevisz bennünket. Egyrészt az ördög belevisz bennünket gondolati csapdákba, amikor az ember egyszerűen nem tud bizonyos gondolatkörökből kijönni, és azon elakad, és azt mondja, hogy ha majd ez, ha majd az, ha majd, és akkor állandóan azokon a pályákon járnak a gondolata, és nem tud belőle kijönni. Ugye ez olyan, mint amikor, hogyha valaki foglalkozott, vagy látott már ilyen számítógépes programokat, vannak ilyen rekurzív ciklusok, amikor úgy program úgy van megoldva, hogy bizonyos esetekben nem tud a program kijönni abból, csak ha megszakítják, mert rosszul van programozva. Ugyanígy van az emberi gondolatmenet is, hogy sokszor leblokkolunk, leállunk bizonyos szinten, és nem engedjük egyszerűen azt, hogy tovább menjünk, és kialakulnak bizonyos lelki csomók, és azt mondjuk, hogy majd a lelki életünk akkor fog fejlődni, és akkor fog megoldódni, hogyha az adott gondolatkör az megoldódik, vagy azon valamilyen módon előre jutunk, pedig a saját lelki életünk valójában, és elsődlegesen Krisztustól függ, és nem pedig a saját rögeszméinktől. A második csapda, amiben az ördög belevisz bennünket, azok az érzelmi csapdák. Amikor az ember érzéseiben válik fogollyá, akár emberekkel szemben negatív érzések, gyűlöletek, rossz gondolatok, amelyek szépen átölelik az életünket, és fogva tartanak bennünket és a megnyilvánulásainkat. Vagy ilyen lehet a csüggedés is. Amikor az ember azt mondja, hogy ilyen de jó dolog ez a kereszténység, de jó lenne hinni, és de jó lenne máshogy élni. De jó lenne az, hogyha szívemet át tudnám adni az Istennek, és aztán ez a de jó lenne magatartás, hogy így kellene lenni megközelítés. Amiben nem az van, hogy én oda szánom magamat, nem az van, hogy az Isten segítségét oda hívom ehhez, hanem hát ilyeneknek kéne lenni, de hát nem vagyunk olyanok, és ez van. Az ördög bele tud vinni bennünket olyan csapdákba is, amikben mi nem akarunk győzni. Tehát, hogy szinte kimondjuk azt, és kérkedünk azzal, hogy mi vesztesek vagyunk. Hogy mi nem tudunk győzni, és hogy hivalkodunk, kérkedünk a hitetlenségünkkel, a kudarcainkkal, és ezt panaszoljuk az embereknek, és senki nem tud rajtunk segíteni, mert nem is akarjuk, hogy segítsenek rajtunk, hanem azt akarjuk, hogy együtt érezzenek velünk. Vannak ilyen hangulati fogságok, amikben az ördögben gyömöszöl minket. És harmadik példaként szeretném említeni az élethelyzet csapdákat, amikor az ördög olyan élethelyzeteket ad nekünk, amelyek lefoglalják az életenergiánkat, időnket, gondolatainkat, és aminek a fogságába kerülünk, és nem tudunk azon felül emelkedni. Ilyet is tesz az ördög. Vannak tehát gondolati csapdák, érzelmi csapdák, élethelyzet csapdák, és még lehetne nyilván folytatni a sort, most ezt a hármat említettem meg. És az ördög satúba próbálja fogni az életünket, és nem ereszt, és egyre keményebben fogja ránk a satut, és nem engedi, hogy mi Isten közelében éljünk. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az Isten közelében élés nem egyenlő azzal, hogy az Istent szolgáljuk és az evangéliumot hirdetjük. Az abból következik, hogy az Isten közelében való élés az Istennel való lelki közösséget, lelki kapcsolatot jelenti, és az Istennek való szolgálat hiteles és eredményes módja ebből fakad. Sátán mindent megtesz azért, hogy ne Jézus legyen az első az életünkben. Neki az teljesen elég, hogy Jézus a második legyen. Nehogy azt gondoljuk, hogy a sátán most azzal akarna bennünket megkísérteni, hogy mi Jézust felejtsük el, és ne foglalkozzunk vele. Nem fog ilyennel megkísérteni bennünket, mert kudarcot vallana. Ő azt teszi, hogy legyen Jézus a második, legyen más az első, akár Jézussal kapcsolatos dolog, de nem Jézus maga. Vagy sok minden más, ami figyelmünket, gondolatainkat leköti. Sátánnak ez elég. Ő a győztes ebben az esetben. Lapozzunk csak vissza az alapigénkhez, Péter első levele 5. fejezetében. Azt mondta, azt olvastuk tehát a 6. versben, hogy alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Hogy jussunk alázatra, nyissuk ki a kaput Isten előtt, nyissuk ki a szívünket Krisztus előtt. És fogadjuk be őt, mint egy olyan hatalmat, aki az életünket újjáteremti, ki más emberré változtat meg bennünket. És azt mondja a 7. versben, hogy minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Nektek vannak gondjaitok? Nekem vannak. Minden gondotokat ő rá vessétek. Gond az, amivel kapcsolatban aggódunk, tépelődünk, és amiben nem Istenben látjuk a megoldást, ez a gond. Akkor ezek nyomasztanak bennünket, és úgy érezzük, hogy ez gond. Lehet ez betegség, családi helyzet, anyagi helyzet, érzelmi válság, konfliktus helyzet, sorolhatnánk a dolgokat. Vannak gondjaink, amelyek marják az életünket, veszik el az életenergiánkat. És mindezek közepette az a kérdés vár tisztázásra, hogy amikor gondjaink vannak, hogy mit jelent, pontosabban hogyan viszonyul hozzánk az Isten. Tehát Isten ekkor mit tesz, hogyan keres bennünket. Azt olvassuk itt a 7. versben, hogy a gondjainkkal kapcsolatban a helyes magatartás az, amikor a gondjainkat az Istenre vetjük. Ez az Istenre vetni, és úgy utána néztem, hogy mi ez a vetés, hogy máshol ez a szó, ez hol szerepel a Bibliában. Kik jegyzeteltek, nektek mondom, hogy Lukács evangéliuma 19. fejezetében, a 35. versben ugyanez a szó van, amikor a tanítványok a virágvasárnapi bevonuláskor a felső ruháikat a szamára vetik, ugye aztán Jézus meg ráül. És utána ugye a szamáron van a ruha, és akkor ugye szerencsétlen szamár cipelte ez. És itt pedig arról van szó, hogy a gondjainkat Istenre vessük. Isten érje a súly, ahogyan a szamár is vitte a tanítványok ruháit. Hogy ugyanígy az Isten legyen az, aki vigye, akit ezek a terhek nyomasszanak. Azt mondja tehát, hogy minden gondotokat ő rá vessétek. Hogy ne meneküljünk el a gondokkal teli helyzetekből, mert ez nem azt jelenti, hogy mi a gondjainkat az Istenre bízzuk. Mert gyakorlatban sokszor olyan kétfajta módon megyünk el az Isten mellett, ugye akkor, amikor van egy gond, és ugye, hogy keresnénk a megoldást, Isten itt áll velünk szemben, és mi aztán jobbra vagy balra kitérünk, hogy vagy jobbra térünk, és akkor a gondokat cipeljük, és akkor, mint egy ilyen Glaukon csoport, éljük az életünket, és próbálunk küzdeni a ránk tekeredő kígyókkal, vagy pedig a másik eset, amikor pedig úgy élünk, hogy azt mondjuk, hogy már annyira terhelnek bennünket ezek a gondok, hogy már nem tudok velük foglalkozni. Ugye biztos láttatok már ilyen embereket, ugye akkor, amikor nem hívőről van szó, akkor ő ezt így fogalmazza meg, hogy én már nem tudok ezzel mit kezdeni, úgy csinálok, mintha nem lenne kész. Egyszerűen az ember védekezésében már azt teszi, hogy nem vesz róluk tudomást. Ugye egy keresztény ember nem ezt mondja, hanem a keresztény ember azt mondja, hogy hát akkor én ezzel már nem foglalkozok, Istenre bíztam ezt a dolgot. Ez ugye nem azt jelenti, hogy ebben az esetben az ember az Isten jelenlétében élni át ezt a problémát, és az Istenre bízná, hanem neki is már több lett kettőnél, és egyszerűen nem bír ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, és lepattintja magáról, és különböző kegyes kifejezéseket használ ennek a megmagyarázására, de ez nem a helyzet hitben való átélését jelenti. A valódi megoldás tehát az, amikor a teher az Istent nyomja. És hogyha akar, akkor engem használ, hogyha akar, akkor nem használ engem. És nem én vagyok a kulcs, hanem az Isten a helyzetnek a kulcsa. És az, amikor a gondjainkat az Istenre bízzuk, az az, amikor látjuk az Istent, amikor figyelünk rá és tapasztaljuk a közelségét. Ez az, amikor a gondjainkat az Istenre bízzuk. Látjuk őt, figyelünk rá és tapasztaljuk a közelségét. Ez jelenti azt, hogy a gondjainkat az Istenre bíztuk. És elismerjük azt, hogy ő sokkal többet lát, mint én, és nem én határozom meg az Isten céljait és eszközeit. Nagyon fontos dolog ez. Az ember, amikor gonddal találkozik, akkor elvárja Istentől, hogy Isten azokat úgy oldja meg, ahogyan én neki előírom, és ahogyan én imádkozok hozzá, mert gyakran nem csak a célokért imádkozunk, hanem azért is, hogy Isten azt hogyan oldja meg, és ha nem azon a módon van megoldva az a kérdés, nem azon az úton kezdődik el annak a dolog, problémának a megoldás, annak a gondnak a felgöngyölítése, akkor fel sem ismerjük, hogy az Isten avatkozik közbe, hanem továbbra is úgy élünk, mintha Isten nem avatkozna közbe, mintha Isten nem vinni előre a dolgokat, mintha Isten nem létezne abban az adott helyzetben. Nagyon fontos azt látnunk, hogy Istennek van gondja ránk. Ezt kimondja egyértelműen a Szentírás, neki gondja van rátok. Nem nekünk kell az Istenre gondunknak lenni. És találkoztam olyan magatartásokkal, amikor az emberből az árad, hogy minthogyha az Istennek lenne szüksége az emberi gondviselésre. És minthogyha ez így működne. Nem. Nem. Az embernek van szüksége az Isten gondviselésére. Nem az Istennek arra, hogy mi az ő gondját viseljük. A hit felfogása más. Akkor, amikor az Istennek van szüksége az emberi gondviselésre, az az a magatartás, amikor az ember nem hisz az Istenben, nem bízik benne. 8. vers a következő tanácsot adja. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyerjem. Józanok legyetek. Józanok legyetek. A józanság az azt jelenti, hogy legyetek mérsékeltek, mértékletesek, kilengésektől mentesek. És az, hogy vigyázzatok, az pedig azt jelenti, hogy legyetek éberek. Szó szerint ezt jelenti, ne aludjatok el. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár keresvény kit elnyeljen. És aztán a 9. verset már egy kicsit megelőlegezzük, amikor azt olvassuk, hogy akinek, mármint ugye az ördögnek, álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Tehát itt csak is a hitben való megállás ad megoldást. Csak is hitben lehetséges az, hogy az ember józan és éber legyen. Csak akkor, hogyha Krisztus van a szemléletünk középpontjában. Ha csak Krisztus van a szemléletünk középpontjában, és a hit van ott. Mert hogyha az érzelmek vannak ott, akkor csapongani fogunk és csapódunk, ahogyan olvastuk azt Jakab levele első fejezetében. Akkor az embert sodorják az események, sodorják az érzései, sodornak bennünket a belső világunk, és nem Isten ural bennünket. Csak is akkor tudunk józanok lenni és vigyázni, ha Krisztus van a szemléletünk középpontjában. Mert ha nem Krisztus van a szemléletünk középpontjában, hanem a Krisztusról való beszéd, amit úgy nevezünk, hogy az Isten igazsága, akkor ennek pedig az lesz a következménye, hogy radikálisak leszünk. Elkezdünk bizonyos dolgokat nagyon kiélezni, nagyon aprólékosan, részletekbe menően látni, és elveszítjük az egészről való látásmódunkat, és nem értjük, hogy az egész miről szól, hogyan vezet az Isten, hogyan akarja a gondjainkat megoldani, hogyan akar ezen felülemelni bennünket, hanem elkezdünk más módon foglalkozni ezzel. Mi az ördögnek a célja ugye az életünkben? Az ördögnek a célja az az, hogy elnyeljen bennünket, tehát szőröstül-bőröstül bekebelezzen bennünket, és hogy ő legyen az, aki uralja az életünket. Mi a saját útjainkat meg tudjuk magyarázni. Tehát mi, ahogy amilyen belső lelki beállítottságunk van, születésünk Től fogva, és nem az újjászületésünktől, hanem a bukott emberi természetünkkel kapcsolatos születésünktől fogva, hogyha ezekből a szélsőségeket és a kilengéseket lenyessük, akkor az ebből fakadó tetteket az Isten megismerése után meg tudjuk magyarázni úgy, hogy azok miért keresztényi és helyes tettek, pedig valójában a meg nem tért lelkünkből következnek. És ez nagyon jól tetten érhető akkor, amikor gondjaink vannak, és nem tudjuk a gondjainkat az Istenre bízni. Nem tudjuk őrá helyezni. Ugye a józanságot mikor veszítjük el? Mert ugye azt mondja, hogy legyünk józanok. A józanságot az alkoholnak a legkisebb mértékétől is elveszítjük. Tehát nem igaz az a mondás, ugye, hogy hát a kevés az nem probléma, hogy egy pohárral lehet inni. Ugye ez az alkoholnál sem igaz, mert az csak rombol. Ugye az, ami adott esetben egészségre pozitív hatású, az alkoholon, nem csak alkoholos italban van meg, viszont az alkohol az tönkreteszi az embert kismértékben is. Hogyha mi is a legkisebb mértékben elveszítjük a Krisztussal való közösségünket, hogyha nem ráfigyelünk, a józanságunk elillan. Nem tudunk józanok lenni, nem tudunk. Különben csak olyanok vagyunk, amilyenek, aztán abból meg valami következik. És aztán a másik tanács a józanságon kívül az, hogy vigyázzunk, legyünk éberek. Hogy a lelki alvás ne jellemezzen bennünket. Hogy ne legyen az, hogy nem látjuk azt, hogy az Isten mit tesz. Ne legyen az, hogy Isten közelében vagyunk, aztán annyira megnyugszunk a közelében, hogy szépen oda megyünk, befészkeljük magunkat a közelébe, aztán jó nagyokat alszunk. Azt mondja nekünk Krisztus, hogyha ő a lelki életünk középpontjában van, az bennünket ébren tart, az a figyelmünket felélénkíti, és nem engedi azt, hogy mi eltunyuljunk, és szépen leeresszünk, mint egy lufi, és aztán ne Krisztus látszódjon rajtunk. Éberek legyünk. Józanok és éberek legyünk. Ez a két dolog csak akkor jellemezhet bennünket, ha Krisztus van a szemléletünk középpontjában. Mert aztán csinálhatjuk azt, hogy elkezdjük magunkat csipkedni, hogy ébren maradjunk, vagy elkezdünk nagy dolgokat mondani, vagy nagy dolgokat tenni, és akkor attól legyünk éberek. Ezek butaságok és emberi dolgok. Krisztus közelségétől legyünk józanok, és Krisztus közelségétől legyünk éberek. 9. verset szeretném még egyszer felolvasni. Azt olvassuk, hogy az ördögnek pedig álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Ugye álljatok ellen az ördögnek. Ugye hogyan álljunk ellen az ördögnek? A Szentírás itt megmondja nekünk. Ugye nem azt mondja, hogy álljunk ellen, mint valamilyen antifasiszta népfront, és akkor erő a szuronyokkal, és álljunk ellen az ördögnek. Azt mondja, hogy álljatok ellen, és hogy folytatja? Erősek lévén a hitben. Tehát nem erőből, nem dinamizmusból, nem emberi indulatból, nem fáklyát ragadva a kezünkben, hanem erősek lévén a hitben. Erősek lévén a hitben. Nem megkerülhető dolog. Az emberi lélek szeretné megkerülni az Istennel való találkozást, miközben az Isten dolgairól tudjuk, hogy jók és fontosak, de az Isten szemében ez a megkerülés az azt jelenti, hogy nem találkoztunk vele, és nem vagyunk közövéi. Álljunk ellen az ördögnek, és ez csak úgy lehetséges, ha a hitben vagyunk erősek. És a hitben való erősség pedig az Istennel való közösségből fakad, a Krisztussal való személyes kapcsolatápolásból, az, hogy ráfigyelünk, hogy minden gondolatunkban azt keressük, hogy ő mit szeretne, hogy tegyek, mit szeretne, hogy gondoljak arról a helyzetről, hogy bármi is ér bennünket, akkor ne úgy legyünk abban a helyzetben, mintha Istennek arra ne lenne gondja, ne lenne benne az Isten maga is, hanem keressük azt, hogy az Isten ezt miért engedi meg a sorsunkban, miért engedi meg az életünkben, mire kíván minket elvezetni, mit szeretne, hogy tegyünk, és hogy mindezek a dolgok hajtsanak bennünket Krisztushoz, az ő keresztjéhez közel, és hogy felismerjük azt, hogy rá van szükségünk, hogy alázatra van szükségünk, és hogy mi semmik vagyunk, semmik vagyunk önmagunkban, és Krisztus keresztjében viszont Krisztus belénk költözik, és újjáteremt bennünket, és Isten gyermekei leszünk, és képesek leszünk arra, hogy ellentálljunk az ördögnek, mert Isten hatalmat ad a gyermekeinek abban, hogy lelkileg fejlődjenek, gyarapodjanak, és az ördögnek ellenálljanak. És mindezt úgy éljük az életünkben, hogy tudjuk azt, hogy a többieknek is ez a sors adatik, és többiek is ezzel küzdenek. Ugye olvassuk azt, hogy tudva, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be, tehát bármerre a világon vannak a hittestvéreitek, ugyanezekkel küzdenek. Amikor látjátok azt testvéreiteken, hogy meggyengültek, hogy nem Krisztus van az életük középpontjában, ezen ne lepődjetek meg, hát persze lepődjetek meg, de ne botránkozzatok meg ebben, mert mindannyian átesünk ilyen élethelyzeteken. Mindannyian vagyunk, voltunk, vagy akár vagyunk is úgy, hogy nem az Isten irányít bennünket. Ne botránkozzunk meg ezen. Ez bizony baj. Ez bizony gond. Ilyen küzdelmekben zajlik az élet. Ilyen küzdelmekben zajlik a hívő ember élete. És azt ajánlja nekünk Péter apostol, hogy erősek legyünk a hitben. Ezt tegyük az első helyre az életünkben. És így lehetséges az, hogy meg tudjuk magunkat alázni. Így lehetséges az, hogy Isten majd felmagasztal bennünket, hogy a gondjainkat őrá tudjuk bízni. Megtapasztaljuk azt, hogy milyen az Isten gondviselése, és így tudunk józanok lenni, éberek lenni, vigyázni, és így tudunk. Nem megkerülhető az életünkben az, hogy Krisztus legyen a középpontban. Akkor, hogyha nem ő van a középpontban, és sokat foglalkozunk a Bibliában, akkor sok minden más részletkérdés a figyelmünket eltereli erről. Ne engedjük. Ne engedjük. Mindig Krisztus legyen ott. És mindig Krisztus legyen az, aki az életünknek a belső hátterét és motivációját adja. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk! Te fiad Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük azt, hogy odaadtad őt nekünk áldozatul, kereszten, és hogy ő odaadta a saját életét, az egész életét, és most is értünk küzd a mennyei szentek szentjében, hogy mi megtérésre, örök életre jussunk. Kérünk Istenünk, add meg, hogy legyenek lelki szemeink, amikkel látjuk az értünk folyó lelkitusát, és hogy ebben mi is részt vegyünk, és hogy lássuk azt, hogy az életünkben mik a legfontosabb kérdések, hogy lássuk azt, hogy az életünkben a legfontosabb az, hogy mindig te legyél ott középen, mindig rád figyeljünk, és tőled nyerjük az indítatást az életünk dolgaiban. Azért kérünk, hogy bocsáss meg nekünk azt, hogy mi nagyon sokszor nem ilyenek vagyunk. Hogy mi nagyon sokszor mások vagyunk, és te ugyan ott vagy az életünkben, de valahol a háttérben. És azért könyörgünk, hogy ne engedjük, hogy ez így legyen, hanem tudjunk máshogy élni, mint ahogyan élünk. Azért könyörgünk, hogy merjük kimondani azt, ami a valóság, merjük rád bízni a mi hitetlenségünket, merjük rád bízni a kétszívűségünket, és ne próbáljuk leplezni azt, amit te úgy is látsz, hanem álljunk oda úgy eléd, ahogy vagyunk. Köszönjük Istenünk, hogy te olyan Isten vagy, aki előtt nem kell, hogy szégyeljük magunkat, mert te megváltasz bennünket, a te igazságoddal borítasz be bennünket, akkor is, amikor mi bűnösök vagyunk, és te a fiadban megváltást, megoldást adsz nekünk, de ha mi megpróbálunk elbújni előled, akkor valójában a kegyelmed elől bújunk el. Add meg Istenünk, hogy ne meneküljünk a te megváltásod elől, hanem odaálljunk eléd így bűnösen, ahogy vagyunk, és beengedjünk téged a szívünkbe, megnyissuk ezt az ajtót, és te hogy legyél, vele vacsorálj, velünk vacsorálj, és mi te veled. Add meg Istenünk, hogy az életünket ebben a felfogásban, ebben a szemléletben éljük. És ne engedjük, hogy a mindennapok ezt felőrüljék. Ne engedjük azt, hogy a gondjaink eltereljék a figyelmünket te rólad. Hanem ezeket rád bízzuk, rád vessük. És abban a tudatban, abban a hitben, abban a lélekben éljük az életünket, hogy neked gondod van ránk. Hogy te a mi gondunkat viseled. És hogy adsz nekünk erőt ahhoz, hogy józanok legyünk és éberek. És hogy erősek legyünk a hitben. Segíts minket Istenünk, hogy alázattal tudjuk élni az életünket. És talán sokkal nagyobb alázatra van szükségünk, mint ahogyan ezt gondoltuk. Kérünk, hogy építs bennünk az ez iránti vágyat és ennek a megvalósulását. Amen.